tartunk, ez itt a Fantasy Investing Podcast 160 adása. Hát több mint két hét után tértünk vissza, brutális kontraszt lett a december és a január között, de hát szerintem sokaknak kellett ez a nyugis időszak. Ugye, Levi?
Sziasztok! Abszolút! Én most kielveztem ezt a szünetet, egész keveset foglalkoztam az FPL-lel, ami viszont meg is látszódik, mert jelenleg csak kapkodom a fejem, és picit azt érzem, hogy túl terhelt ez a rengeteg dolog, ami történt.
Most sok információ, igen.
Gondolni.
Igen, nagyon sok információ jött itt ebbe az időszakban, és igen, itt éreztem, hogy hát igen, Balla volt nagyon egyértelműen, aki nem engedte el az FPL-t, és érted, van egy kéthetes forduló, akkor, tehát én, nekem ez a kéthetes forduló, ez olyan volt, hogy így ez annyira hosszú volt, hogy inkább nem is néztem kb. Nem tudom, nyilván pont úgy alakultak a hétvégék, hogy így programok voltak, de nyilván így úgy vagy vele, hogy hát akkor ráérsz bepotolni ezeket a dolgokat, meg ugye ez a rengeteg kupaforduló, aminek nyilván nagyon sok hatása van az FPL-re, és akkor közben foglalkozni vele, ez nekem már nem a része ennek a játéknak, szóval mindig most lényegében most leül az ember, még most sem tud sok mindent, ugye, mert például a kupameccseknél, ha ugye lesz még FI kupa visszavágók, most mondjuk szerintem sokan így vannak ezzel, úgyhogy ennek a podcastnak szerintem lesz négy jogosultsága.
Abszolút, és nekünk is nagyon hasznos lesz. Egyébként szerintem a mi szituációnk egy picit más, így, hogy még podcastelünk is, és ezt is menedzselnünk kell, hogy mikor beszélgetünk, mikor ülünk le kitárgyalni a következő fordulót. Így azért szerintem ránk fér néha egy-egy szünet, mert oda kell figyelni, hogy azért ne égjünk ki ebben.
Igen. És hát akkor mit is tudtunk meg lényegében? Szerintem ez kicsit így az elején érdemes megbeszélni. Hát ugye ami exakt és egyértelmű, az a Liga Kupa döntő, ott már nincsenek kérdések, az a Liverpool és a Chelsea játsza egymással, ami ugye azt jelenti, hogy a Game Week 26-os fordulóban fogják ők ezt megrendezni, így ott nyilván PL meccsük nekik nem lesz, emiatt el fog maradni abban a fordulóban a Liverpool úton és a Chelsea-Tottenham meccs, amit hát várunk, hogy mikor és hova rakják be, mert hát nagyon-nagyon azt várja mindenki, hogy legalábbis a Liverpool utont azt a Game Week 25-ös fordulóra. Hát mi már beszéltünk erről, szerintem két vagy három hete, amikor a legutóbb podcastoltunk, hogy nagyon oda várjuk, de még mindig nem történt meg a bejelentés.
Ceruzával szerintem sokunknak a naptárában ott van már ez a meccs, azért mert ugye bár a Liverpool még minden kupasorozatban áll és érdekelt, emiatt nem nagyon engedhetik meg a szervezők azt, hogy majd idővel be lehet ezt majd rakni valahova, és minden jó lesz, az kockázatosnak tűnik, és ezért nagyon valószínű az, hogy végül itt a 25. fordulóban fogják megrendezni ezt a meccset. Ami számomra nagyon érdekes, az, hogy itt a Game Week 25-ös fordulóban van már ugye bár egy duplánk, egy hivatalos, itt lesz bepótolva a Manchester City Brentford elleni meccse.
Várunk egyet,
és ami ugye a Liverpool-Luton meccshez kapcsolódik, az, hogy ha itt fogják bepótolni ezt a bizonyos Liverpool-Lutont, akkor még mindig nem biztos, hogy itt fogják bepótolni a Chelsea-Tottenhamet is. Mert hogy a Chelsea és a Tottenham sem áll már Európában, ami azt jelenti, hogy rengeteg-rengeteg alkalom van, amikor ezt be lehetne pótolni. Viszont elég igazságtalanak érződhet szerintem sok Liverpooli szurkolónak az, hogyha a Liverpool most fogja bepótolni a Luton elleni meccsét, akkor nekik a Liga Kupa döntő előtt lesz egy hétközi meccsük, míg most arra látnak nagyobb esélyt a twitteres okos emberek, hogy a Tottenham nem ekkor fog játszani a Chelsea-vel, pusztán azért, mert a tévék azok jobban járnak akkor, hogyha ezt a meccset nem itt rendezik meg, hanem később, és azért ez így egy elég furcsa előnyt eredményezhet majd a Chelsea számára, mert ezek szerint akkor nem fognak játszani majd a Liga Kupa döntő előtt egy hétközi meccset.
Igen.
Mi sem biztos, de talán jelenleg ez a legvalószínűbb.
Igen, és És amikor én ezen gondolkoztam, akkor mindig emellett érveltem, hogy ha ide kerül a Liverpool úton, mert ezt le lett vezetve, és nem nagyon van máshol helye, akkor egész egyszerűen miért ne kerülhetne ide ez a másik meccs is. De igen, értem ezeket a tévés jókat. Én elgondolkoztam, hogy megkeresem azt, hogy mintha lett volna ilyenre példa, hogy ugyanígy Liverpool miatt elmaradt meccset, az egyiket pótolták egy adott hétközi fordulóban, a másikat meg később. Nekem ez rémlik, de konkrétan exaktan nem kerestem vissza rá, viszont én is nagyon furcsának és abszolút igazságtalannak érezném, hogyha ez így lenne. De hát tényleg erről még nagyon nehéz beszélni, de az azért biztos, hogy vagy hát legalábbis én mindenki úgy tervezzen, hogy ez a Liverpool úton meccs, ez itt fog megtörténni. A másikra szerintem nem kell feltétlen, meg szerintem egyébként a Spurs is, meg a Chelsea is kicsit olyan, hogy így a Chelsea-ből megvan az egy emberünk, annak úgy örülünk, és azzal nincs is baj, mert olcsó, és szerintem teljesen rendben van. A Spurs-ből is olyan embereink vannak, akik nem feltétlen drágák, és most úgyis benne vannak a csapatainkban. Az, hogy mennyire hoznám őket, arról majd lehet, hogy nem soká beszélni fogunk, de most úgy lehet, hogy kicsit ott is várnék, mert sok mindenki visszatér, és lehet, hogy kicsit változnak ott a bizonyos játékosok szerepei.
Igen, és talán még ez a 25-ös forduló az, ami könnyebben menedzselhető. Utána viszont a 26. forduló pedig egy lyukas forduló lesz, ami már lehet, hogy egy fokkal nehezebb, én legalábbis jelenleg ezt érzem, hogy ott sokkal nehezebb lesz összehozni egy jó csapatot, mint a 25-ösben, ugyanis nem lesz a Chelsea és a Liverpool, valamint emellett, hogyha ténylegesen itt fogják bepótolni ezt a Luton-Liverpool meccset, akkor ugyebár nem lesz a Luton, és nem lesz a Tottenham sem.
Igen.
Szóval négy csapatunk kiesik, kettő meccs, és hát megvan ez a klasszikus swing. Ami szerencse számunkra az, hogy a Manchester City játékosaink játszani fognak, mert egy jóval korábbi meccset pótolnak be, ugyanez igaz a Brentfordosokra is. Mennyire érzed nehéznek ezt a 26-os fordulót?
Szerintem kegyetlenül az. Itt ezt úgy átvészelni, hogy a 25-ösre is így rendben vagy, jó csapatod van, az szerintem hát szinte lehetetlen. Itt ugye az okoz nagyon nagy nehézséget, hogy azért itt a Spurs-ből ez a Pedro Porro, Richarlison, ez szerintem elég stabilan ott van a csapatokban. Akkor van, akinek még ott marad Sonny is a csapatába. Szóval a Spurs-ösökből azért úgy jócskán vagyunk. A Chelsea is, mondom, ott a Palmer azt szerintem mindenkinek benne van, és még ott van egy pár embernek védője is. És akkor ott van a Liverpool, aki meg egyértelműen egy ilyen hát sztárcsapat most jelen pillanatban, nyilván a formáját tekintve is, meg úgy minden szempontból, és onnan is, hát ja, bőven vannak embereink. Úgyhogy én azt érzem, hogy és nyilván nem akarod őket kirakni, mert mind a Spurs-nél nagyon igaz, mint pedig jó, a Liverpoolnak most lesz egy-két nehezebb meccse, de utána meg nagyon könnyű meccsei jönnek, szóval én nem akarod őket kirakni. Egész egyszerűen pont Game Week 25-ig akarod tartani őket. Hát bárhogy is matekozol, Game Week 25-ről 26-ra maximum két cseréd lehet, és az a baj, hogy abból a két cseréből egész egyszerűen nem tudod úgy megoldani normálisan, hogy lefed azt a fordulót. És ez egy nagyon veszélyes forduló lehet attól függetlenül, hogy mondjuk három ilyen viszonylag nagy csapat nem játszik. És annak ellenére, hogy mondjuk a City-sekből fel vagy töltve, mert felkészülsz a duplára, de attól függetlenül ott még lehetnek bajok, de lehet, hogy ha mondjuk 10 emberrel ki tudod hozni, szerintem az még bőven beleférhet egy dolgot.
Én is ezt látom, hogy valószínűleg itt nem lesz 11 emberem ebben a fordulóban. Jelenleg van 5 olyan játékosom, aki nem fog játszani a 26-osban biztosan, azért, mert ez egy lyukas forduló lesz, és emellett még az én csapatomban van például egy Mubama, aki jobb esetekben egy pontot hoz, szóval akkor már mondhatom, hogy 6 játékosom nem nagyon lesz, így abszolút rizikósnak érzem ezt a fordulót. Talán úgy tudok rá készülni, hogy nem hozok be még olyan játékosokat, szóval mondjuk nekem 2 Liverpooli játékosom van, és lehet, hogy nem fogok emiatt rátiplázni a Liverpoolra, mert egyszerűen gondolnom kell arra, hogy az azt követő fordulóban meg nem fognak játszani. A kapitányomat valószínűleg úgyis azok közül fogom kiválasztani, akik már most is ott vannak, szóval itt valahol muszáj egy kicsit engedni is.
Így van. Hát nyilván itt nem lehet nagyon maxra bemenni a Game Week 25-ös fordulóba, hogy utána meg nem tudom, egy tök jó 11 játékosod legyen a Game Week 26-osra, tehát ez gyakorlatilag lehetetlen. És akkor erre jön az, hogy én nagyon úgy néz ki, hogy abba az irányba vagyok, hogy a Game Week 25-öst azt nagyon megnyomom, de akkor cserébe azt valahogy meg kell oldani, és erre van nyilván két chip, ami ebben segítséget nyújtat az embernek. Egyszer ott van a free hit, máskor meg ott van a wild card. Nyilván ez olyan dolog, hogy a free hitet mindig úgy tervezi az ember, hogy azt egy ilyen dupla fordulóba lője el, vagy akkor, amikor úgy nagyon meg tud támadni dolgokat. Ez a blank, ez mindig olyan, hogy a blankben free hitezni lehet, valahol erre találták ki ezt az egészet, de viszont hiányérzete maradna az embernek. A wild card az meg csak egy, hát hogy mondjam, nyilván az a legfontosabb chipünk, de azzal úgy, hogy mondjam, tehát az nem az van, hogy a fordulót így megbusztolod, és akkor azt mondod, hogy te ebbe a fordulóba akarod kimaxolni ezt a chipet, hanem a wild card egy messze menő történet. Szóval én ebben gondolkozom, hogy ezt valahogy egy Game Week 26-os wildcard-dal oldanám meg. Aztán még ezen nagyon sokat kell gondolkozni, mert emellett még nem beszéltünk a Game Week 29-es nagy blankről, ami mindenkit érinteni fog, és amit így előre nagyon rosszul néz ki. Tehát 4 meccs tuti, hogy lesz, 5 egy nagyon nagy szerencsével, és a nagy csapatok abszolút még állnak az FA kupába, szóval, és nem is kaptak túl nehéz ellenfelet, szóval nem lehet itt arra számítani, hogy majd kiesnek.
A wildcard chipnél mindenképpen azt kell átgondolnunk szerintem, hogy ez a chip nem csak a jövőbeni csapatunkat módosítja, szóval kicserélhetjük az összes játékosunkat szabadon, végtelen transferünk van egy fordulón keresztül, ami nyilván azt jelenti, hogy felforgathatjuk az egész 11-ünket plusz a padunkat, viszont hatással van a wildcardunkat megelőző csapatunkra is, hogyha időben elkezdünk gondolkozni azon, hogy mikor fogjuk felhasználni ezt a chipet. Például te azáltal, hogy kitűzted ezt a Game Week 26-os wildcardot, ezáltal már elkezdtél olyan cseréket meghúzni, amiket a normális csapatodban nem tettél volna meg, hogyha később wildcardoznál. És ez igaz nem csak a 26-os wildcardra, hanem minden későbbire is. Nekem egy dolog, ami miatt nem annyira tetszik a Game Week 26-os wildcard, az, hogy a 26-os fordulóban szerintem 9 játékost ezt egész kényelmesen ki tud rakni nagyjából mindenki. Szóval ott az, hogyha valaki free hitezik, vagy az, hogy akkor rak össze egy jó wildcard csapatot, az nagyjából annyi előnyt jelent szerintem a fordulón belül, hogy van plusz 2 játékosod nagyjából a mezőnyön, és a maradék 9 játékosod is jobb tud lenni. Viszont lehet, hogy ennél többet is ki lehet hozni ebből a chipből, mert lesz ennél nagyobb lyukas fordulónk is, hogyha picit előre tekintünk, akkor a 29. fordulóban jelenleg nagyjából várhatóan egy 5 meccs lesz megtartva, ami még sokat változhat. Ez csak pusztán a százalékos esélyek. Talán azt mondanám, hogy 4 meccs biztosan elmarad, és akkor ez lehet több is. És pont ezért ez várhatóan egy nagyobb lyukas forduló lesz. És el tudom képzelni, hogy nagyobb előny származik abból, hogyha ez után jövünk ki egy wildcarddal, ez a fozafó lesz az a forduló, amit picit úgy megcélzünk, picit úgymond dead-endeljük a csapatunkat, ilyen zsákutcába vezetjük, olyan cseréket húzunk meg, amiket amúgy nem tennénk, annak érdekében, hogy túléljük ezt a fordulót, és utána összerakunk egy jó csapatot. Nekem valamivel jobban tetszik jelen pillanatban ez a stratégia.
Nyilván ez alapvetően, ez mindenki így van ezzel. Én azt a Game Week 29-est azt elengedtem. Tehát én azt annyira borzasztónak élem meg annyira borzasztónak látom. Aztán persze történhetnek itt meglepetések, még itt a, nem tudom, legjobb 32 között, vagy 16 között, más tudom, hol tartanak.
Az FA kupában.
az FA kupában, igen, arról beszélek, igen. Szóval történhetnek meglepetések, de ahogy én itt vizionálom a dolgokat, ez egy brutális blank lesz. Tehát innentől kezdve erre lehet készülni, nem gondolok itt túl nagy pontokra. Én nekem ez ha tényleg Game Week 26-on leszek wildcard, de nyilván akkor kicsit tudsz rá készülni, mondjuk a padoddal. Viszont annyira nem lesz nekem ez a szűk keresztmetszet. Tehát nem az lesz, hogy ez a Game Week 26-os wildcard, ez arról fog szólni, hogy egész jó csapatom legyen a Game Week 29-ben, nem, hanem ha 6 játékosom lesz, akkor 6 játékosom lesz. Tehát nem fogok ebből csinálni ilyen nagy ügyet, mert az tényleg ilyen nagyon elengedősnek érzem. Ugye az utóbbi időkben egész jól jöttek ki ezek az FA kupás blankek. Tehát én most így hirtelen talán lehet, hogy két vagy három éve volt egy nagyon csúnya blank, az mintha rém lenne, de ott is azért voltak nagy csapatok, akik normálisan játszottak. Most itt lehet, hogy nagyon kevesen lesznek. Nyilván jó lenne ott dedendálni, és akkor ott egy ilyen nagyon hullafos csapatból kiszállni, viszont engem most így első körben nem annyira határoz meg ez a Game Week 29-es döntés a wildcard szempontjából.
Miért tetszik jobban ez a korai? Kérdezem ezt azért, mert a Liverpoolos duplázók azok ott lesznek másoknál is, a City-s duplázókból legalább kettő ott lesz másoknál is. Nyilván lesznek neked még extra játékosaid, mint például Barkley-t behoztad is, most akkor várhatóan arra számítunk, hogy duplázni fog, de ez még önmagában egy kicsi előnynek tűnik. Mi az, amit jobban tetszik ez a stratégia?
Van, abszolút. Hát itt igazából a két nagy csapatnak a sorsolása Game Week 26 után, ami nem tetszik. Tehát ugye ott akkor nyilván, ha ti is felkészültök arra a fordulóra, akkor valószínűleg nem lesz túl sok púlosatok. Tehát mondjuk az nem akkora probléma. Ugye nekem alapból hát fixen három púlosom lesz, tehát abból kiszállni sokkal nehezebb, és három púlos három szitisből. És nyilván nem arról beszélek, hogy itt a legjobb játékosokat eladni, de abszolút azt érzem, hogy például a City védő nekem ott már abszolút nem kellene, és akkor az egy-egy ilyen Salah Hollandot esetleg megtartani, de még azon is lehet elgondolkozni, mert azért ott egymással játszik egyébként majd a két csapat, azt hiszem a Game Week 28-ban. Szóval ott úgy azt érzem, hogy ott kicsit így lehet fogni ezeken a nagy csapatokon. Meg lehet próbálni olyan arcokkal, akik nem tudom, jobb a sorsolásuk, jobb a flowjuk, de nyilván ez még csak alapvetően ötlet szintjén merült fel.
A 29-esről már sok szó esett, szerintem egy picit részletesebben is menjünk bele, hogy akkor itt milyen meccseket várunk, és milyen meccseknél számítunk arra, hogy el fognak maradni. A legvalószínűbb, hogy elmarad, az a Brighton-Manchester City. Itt, hogyha bármelyik csapat tovább jut a Liga kupában, az FA kupában, akkor ez a meccs el fog maradni. Szóval a Brighton és Manchester City az várhatóan nem kerül megrendezésre. Így ezekkel a játékosokkal nem is számolhatunk a 29-esben. Az Everton-Liverpoolhoz az kell, hogy a Liverpool legyőzze a Watford-Southamptonnak a továbbjutóját, ami megint csak nagyon valószínűnek tűnik, szóval az Everton és a Liverpool is várhatóan el fog maradni a 29-esben, és hasonlóan, bár egy kicsit kevésbé, valószínűnek tűnik az is, hogy a Crystal Palace Newcastle, illetve a Wolves és a Bournemouth el fog maradni ezek a meccsek, és ez a négy csapat is csatlakozik a lyukasok táborába. És akkor utána jönnek a neccesek. Ami biztos, az, hogy a Fulham és a Tottenham játszani fog, meg a Burnley és a Brentford is játszani fog. Szóval itt nyilván rögtön akkor a Tottenham és a Brentford ugrik ki. A Tottenham nem játszik a 26-osban, viszont játszik a 29-esben. A Brentford meg játszik a 26-osban is, és játszik a 29-esben is, szóval akik Tonyval szemezgetnek, az mellette ez egy egész nagy érv tud lenni.
Hát viszont előtte eléggé brutális az a sorsolás, tehát hogy a Brentford sorsolása az úgy olyan beszédes. Tehát ott azt így megnézi az ember, és így úgy nem sok kedve van hirtelen bármi nevű Brentfordos betételéhez, de pont ott a Game Week 29-re kicsit helyreáll, és egy egész jó irányba elmennek, de igen, ez így van. Amit én hozzátennék, ez amit itt mondtál, ugye amíg nem is fejezted be, de akkor én befejezem. Ugye van ez a West Ham, Aston Villa, meg Arsenal, Chelsea, itt a West Ham, meg az Arsenal ugye már kiesett, és az Aston Villa, Chelsea, de vártuk, hogy majd most eldől, hogy kiesik ki, de hát nyilván játszottak egy döntetlen, de ebből utólag bármennyire is döntetlen lesz, és bármilyen hosszú lesz a büntető párbaj, valaki kiesik, és akkor nyilván onnan kiestek, az a meccs, az meg lesz tartva. És itt van még ez a Luton Nottingham Forest, ami, hát a Luton az még benn van, de hát valószínűleg a Manchester City ellen nagyon szépen kiesik. A Nottingham Forest meg hát valószínűleg majd itt a United-del kell megvívnia, hogy akkor most a Manchester United Sheffield, vagy a Luton Nottingham Forest lesz-e megtartva, és itt is egy ilyen vagy-vagy, eddig akkor 4 meccsnél járunk, és én a Wolfsburgnál ezt, ugye itt a Blank Rally szedte össze ezt a 72%-ot, én abba bele tudok kötni egyébként. Szerintem az jóval, hogy is mondjam, tehát jóval kisebb az esély annak, hogy ott Blank lesz, mert hogy azért a Bournemouth a Leicesterrel játszik, azzal a Leicesterrel, aki baromi erős, tehát, vagy hát legalábbis csempó szinten az, de a keretileg is én azért azt mondanám, hogy a Bournemouth-szal felveszi a versenyt, az egy nagyon kiki meccs, illetve a Wolverhampton Brighton is egy olyan meccs, ahol nem feltétlenül a Wolves tenném meg az esélyesnek, szóval ott látom azt, hogy mind a Wolves, mind pedig a Bournemouth kiesik, tehát ott én azzal a százalékkal elég erősen tudnék vitatkozni.
Szerinted mennyire tudunk jelen pillanatban tervezni ezzel a 29-es fordulóval?
Az a bajom ezzel, hogy tényleg ezt már mondani, nekem nem tetszik. Tehát, hogy itt nem jó meccsek vannak. Tehát ugye az egyértelműen mondjuk egy Arsenalnak tudnál örülni, de az is a Chelsea-vel játszik. Ha egyáltalán az a meccs megrendezésre kerül a 29. fordulóban, ami ugye nem biztos. Most ilyen Burnley Brentfordra, meg Fulham Tottenhamre, őszintén én, érted, amikor a Fulham Tottenham lesz a vezérmeccs, akkor nekem azzal nagyon erős problémáim vannak. És akkor bekerülhet ide egy Luton, Nottingham Forest, és akkor erre a fordulóra készüljünk föl. Szóval ez ilyen teljesen megfoghatatlan. És azt érzem, hogy itt azért nem arról beszélgetünk, hogy majd ilyen brutális pontáratatok lesznek. Szóval hogyha ez kb. Az a forduló, hogyha nagyon durván akarok fogalmazni, hogyha nulla emberem lenne abban a fordulóból, akkor is azt érezném, hogy így hát ilyen 25 pontnál jobban nem verne meg az átlag.
Egyébként, hogyha ilyen fordulóra számítunk, akkor pedig az azzal jár, hogy valószínűleg a free hit chip az elég sokat veszít az értékében.
Szerintem is.
Pont ezért szerintem nem néz ki jól se a 26-os lyukasban használni a free hitet, se a 29-es lyukasban használni a free hitet. Van olyan, én azt mondom, hogy van olyan, amikor jó tud lenni egy lyukas fordulóban előtt free hit. Jelenállás szerintem a legnépszerűbb stratégia, és talán az, ami jelenleg a legjobbnak tűnik, az a 34-est és a 37-es fordulót fogja becélozni. Mind a kettő nagyon nagy dupla lesz, szóval a 34-es és a 37-es. És ezekben a fordulókban elhasználni a bench boostot és a free hit chipet elég jónak ígérkezik. Szerintem nagyon-nagyon sokan leszünk ehhez hasonló stratégián. Nyilván a 37-esnél arra oda kell figyelni, hogy addigra már sok minden eldőlhet a bajnokságban. Igen. És ez mindig megnézi a dolgunkat fantasy szempontból.
A pont oda lehet a free hit jó egyébként.
Egyébként igen.
De viszont abban ezt Balla vetette fel, és ilyen félig meddig kérdésként is bedobta, hogy mennyire van értelme a Game Week 30 után a free hitnek. Ezt olyan szempontból kérdezi valószínűleg, mert hogy hát ugye nyilván ott esnek ki csapatok az FA Kupa egyik köréről a másikra, tehát nem feltétlen lesz igaz az, hogy ugyanazoknak a csapatoknak lesz duplájuk a Game Week 34-ben, meg a Game Week 37-esben, viszont elég nagy lesz az átfedés. És itt nyilván azért mindig arra számítunk, hogy a legjobb csapatoknak lesz ott egymás után duplájuk, mert hogy ők jutnak tovább az FA kupában, és emiatt elmaradnak a meccseik. Szóval értem, hogy mit mond ezzel kapcsolatban a Balla, hogy ott ugye rövid a fordulók között a különbség, és valószínűleg, és általában ebben igaz is szokott lenni, hogy nagyjából ugyanazzal a csapattal, ha kiállsz az arra a két duplára, akkor nem tévedtél sokat. És ilyen szempontból értem azt, hogy azt mondja, hogy akkor egyikben ellövi a bench boostot, és akkor a másikra nem feltétlen kell a free hit, mert nem cserélsz ki annyi játékost, mint amennyit egy free hiten kicserélni.
Nekem a problémám ezzel a taktikával az, hogy még nem látjuk elég pontosan szerintem, hogy akkor hogy is fog kinézni ez a két forduló. És hogyha nem látjuk, akkor én inkább szeretem megtartani a chipet, mert mi van, hogyha nagyon-nagyon kelleni fog. És ez azért van, mert a korábbi free hitnél látom, hogy hol lehetne elhasználni, és hol lehetne előnyt szerezni vele, viszont ott meg látom, hogy azt nem tartom akkora lehetőségnek. Szóval, hogyha van a jövőben egy potenciális nagy lehetőség, ami rossz esetben egy kisebb lehetőség, most itt a közeli fordulókban meg egy kicsit látok, akkor inkább húzok afelé, hogy akkor hát ha nagyon jól fog jönni
a végén. Hát ide nekem egy kiegészítés mindenképpen, mert erről mindenki beszél, vagy ezt már több helyen láttam, hogy felvetik ezt a kérdést, és alapvetően ebben úgy van ráció, és igaz is lehet sokszor. De most azt ne felejtsük el, hogy pont abban a Game Week 34-es fordulóban fogják lejátszani az FA Kupa elődöntőket. Ergo, ez azt jelenti, hogy igazából itt nem arról beszélünk, hogy két dupla forduló lesz, hanem arról beszélgetünk, hogy igen, a 34-es fordulóban sok csapatnak lesz duplája, akik mondjuk kis csapatok. Viszont a nagy csapatok, akik még nagyon durván állnak az FA Kupában, és tovább jutottak az elődöntőben, azoknak bizony ott nem lesz duplájuk, mert az a meccsük elmarad, viszont hétköznap bepótolják azt, ami a 29-esben elmaradt, és igazából tovább viszik a 34-es alapmeccsüket a 37-es duplára. Szóval itt azért kicsit meg van kavargatva ez a pakli, tehát itt mondjuk, ha vesszük a Manchester City-t, akit mondjuk azért nagyon erősen lehet mondani, hogy bejut az elődöntőbe, vagy egy Liverpoolt, akkor ők a 34-es fordulóban nem fognak duplázni, hanem mondjuk az ellenfelük fog duplázni, aki meg nem tudom ki lesz. Úgyhogy itt inkább a kis csapatoknak lesz duplájuk, és a 37-esre érnek majd be a City-sek, maga púlósok a rendes, normális duplára.
Még egy érdekes dolog, hogy idén valószínűleg nem lesz olyan közel a wildcardunkhoz a bench boostunk.
Az biztos, így van. Vagy a gyanús. Vagy hát nem biztos, nyilván meg lehet csinálni, tehát lehet úgy tervezni, mert hát mindig úgy a jó dolog, de igen, azért, hogyha ha tényleg itt, ha a 29-est sem mondod azt, hogy dead endelsz, akkor igen, akkor ott a Game Week 30, meg mondjuk a 34, a 37 között, ott azért az elég sok forduló lemegy. És nem is csak az a baj, hogy forduló, hanem nagyon sok meccs, főleg itt a nagy csapatoknak, európai kupa meccsek, meg itt lesz hétközi forduló pont rögtön, szóval brutális mennyiségű meccs lesz. Úgyhogy igen, ott lehetnek problémák.
Egy chip van, amit még nem említettünk meg, ez a tripla kapitány. Ehhez nagyjából egy gondolatom van, itt a 34-es és a 37-es is elég nagy duplának ígérkezik, és minél több meccs van, és minél több dupla van egy fordulóban, annál értékesebb abban az adott körben a bench boostot vagy a free hitet elhasználni, és annál kevésbé értékes adott esetben a tripla kapitányt. Mert a tripla kapitánnyal ugyebár egy játékosra van kihatásunk, lényegében kapunk egy extra játékost a keretünkbe, ami pont ugyanannyit ér akkor is, hogyha csak egy csapat duplázik, vagy nyilván egy csapat nem tud duplázni, de hogyha csak egy extra meccs van, vagy hogyha kettő extra meccs van, és ehhez jön még az hozzá, hogy itt a 25-ös fordulóban várakozások szerint addig a két legjobb csapata duplázni fog, szóval hogyha valaki City-st akar megrohni tripla kapitánynak, akkor megtudja, ha valaki meg Liverpool-os játékost, akkor ő is megtudja. Ergo ez egy elég jó alkalomnak tűnik arra, hogy kipipáljuk ezt a csipet.
Hát csak ugye itt egy mellékes dolog, amiről már a TT-s podcastban részletesen beszéltünk, hogy itt a nagy ágyúk azok viszont elég erősen kérdésesek. Itt mind mondjuk szerintem Holland és Szelán kívül azért másra nem biztos, hogy szívesen ráraknánk még ebből a két csapatból sem a tripla kapitányt. Szóval hát Szelán nagyon erősen kérdéses, hogy egyáltalán duplázhat-e a Game Week 25-ösben, de szerintem hát ez nem tudom Hollandnál mennyire veszélyes, hát most már elméletileg tényleg nagyon vissza kellene térnie, viszont lehet, hogy csak a Game Week 24-esben lesz először kezdő, akkor az lehet, hogy kicsit itt megzavarja ezt az aurát, hogy akkor most kire is jövök a kapitány, tripla kapitány karszolgó.
A 25-ös forduló az február 17-én fog kezdődni, ami azt jelenti, hogy valamivel több, mint két hetünk van addig, két és fél hét nagyjából. Szóval ez az az időszak, ami alatt Szala felépülhet, Haaland matchfit lehet, vagy legalábbis ebben reménykedünk, és ennyi idejük van rá. És ennyi idő alatt konkrétan olyan formába kéne lennülniük, vagy legalábbis olyan állapotba, amire azt tudjuk mondani, hogy oké, te biztosan két meccset fogsz játszani, itt van a tripla kapitányi karszalag. Szóval ez mindenképpen nagyon, nagyon necces lesz.
Szerintem nagyon necces lesz, úgyhogy igen, nem is tudom, hogy lesz ez, de itt lenne valóban a legészszerűbb, a legegyszerűbb előni ezt a csipet, mert igen, itt a 34 és 37-esre, oda az egyikre a bench boost mindenképp kell, a másikra meg igen, ott lehet a free hit. Figyelj, az a jó, hogy utána még azért ne felejtsük el a Bournemouth úton meccset is, majd egyszer csak pótolják, aztán lehet, hogy egy Solanke tripla kapitány lesz ennek a szezonnak a nagy sztár húzása, és mindenki, aki Hollandra vagy Szalára itt rárakta a 25-ösben, az annak csúnyán néz, és most ezt így beláradott erre az évre.
Egyébként ez egy érdekes gondolat.
Ugye? Tehát azért tavaly is ugye végül ez a Rashford TC az nagyon nagyot ment, ez tavaly előtt volt.
Az második, jó, sokkal jobban. Sőt, az sült el a legjobban szerintem a második Haaland. Nál is igen, jobb volt. Hát kétszer duplázott, az első az egészen közepesre sikerült, igen. Ott talán egy 8 pontot szerett
össze. Igen.
A második az valamivel jobban, de Rashford volt végül az, aki a legjobban teljesített szerintem a tripla kapitányok közül.
Igen.
Elég nehéz ezt elhinni.
Hát így idénre visszatekintve, igen, ez most nekem is egy kicsit egy igen, olyan információ volt, amúgy megvan, de ja, itt látva az idei teljesítményt, meg a helyzetét, ez mindenképpen megadott. Na és hát akkor beszéljünk egy kicsit az előző hét, hát egyetemen legnagyobb híréről, ez kb. A futballvilágon kívülre is bőven elért, ami pedig azt jelenti, hogy Jürgen Klopp az év végén feláll Liverpool kispadjáról. Mikor tudtad meg, Levi, eleve? Tehát amikor ilyen hordájér információ jut el az emberhez, akkor mindig megvan a helyszín, meg az időpont. Mi volt az első reakció?
Hol voltál, igen. Pénteken történt, ugyebár, és nagyjából, ha jól emlékszem, akkor ilyen 11 körül jöttek ki az első olyan hírek, amik már úgy biztosnak tűntek. Én csak kora délután láttam, mert munkanap volt, és akkor pont el voltam foglalva, de délután ránéztem a Discordra, és ott láttam egy románós posztot talán, valaki bedobott a hírekbe, hogy Klopp feláll, és ahogy elolvastam, az első gondolatom az volt, hogy jó ég, hanyadika van ma. Úgyhogy januárt írunk, de egyből arra asszociáltam, hogy basszus, április van, vagy most tényleg mi történik. Én nagyon meglepődtem, bár így mostanra átgondolva Kloppnak a helyzetét, itt az elmúlt éveit a Liverpoolban, és úgy ömszegészében meghallgatva az interjúját, egyre jobban kezdem megérteni, hogy miért döntött így. Azért durva belegondolni tényleg, ő is több mint 20 éve menedzser már.
Nagyon durva.
Olyan munka, ami nagyon sokat kivesz az emberből. Én picit elgondolkodtam, hogy az ő döntéséből lehet, hogy egyébként mi is tudunk tanulni valamennyit, mert ez szép és jó dolog, hogyha az ember hajtja magát, és mindent belerak valamibe, és mindent megtesz azért, hogy jól teljesítsen, de arra is oda kell figyelnünk, hogy az élet az ne menjen el közben így mellettünk, és én azt vettem ki a szavaiból, hogy nála talán ez a legfontosabb faktor a döntésében, hogy egyszerűen, hogyha 110%-ot rak bele valamibe az ember, és ezt láttuk, hogy ő nála intenzívebb edző nem nagyon van, akkor hogyha egyszer csak 60-70 évesen veszi észre azt, hogy megöregedett, az elég szomorú tud lenni, akár. Nyilván vannak olyan emberek, akiknek ez fekszik, Klopp talán azt vettem ki a szavaiból, hogy ezt akarja elkerülni. Egészen elképesztő volt, amit itt a Liverpoolban művelt. Az, hogy mindent megnyert, szerintem az is hozzájárult ehhez. Egyszerűen visszahelyezte a térképre ezt a csapatot. Egészen hihetetlen belegondolni, hogy hol tartott a Liverpool előtte. És hát furcsa módon ez a PL győzelem volt így a korona az egészre.
Igen.
Zseniális edzőről van szó.
De? Tényleg ilyen impactet nagyon kevés edző tudott létrehozni egy klubnál, hogy tényleg ekkorát emelkedjen. Így, és tényleg egyértelmű volt, hogy volt egy ilyen folyamat, szépen végigment, és aztán tényleg igazából a Európa meg a világ csúcsára jutott ezzel a pullal. Aztán nyilván hát ez a nagy szerencsétlensége, hogy ott van mellette egy Manchester City a Guardiolával, de ami utólag nem lesz annyira szerintem szerencsétlenség, mert ez egy olyan dolog, hogy igen, volt, nem tudom, itt 5 éven keresztül egy olyan rivalizálás, ami mindig élményszámba ment. Tehát amikor City-Liverpool meccs volt, az tényleg az olyan, hogy az volt egyértelműen a futball csúcsa, úgyhogy ez szerintem egy nagyon király dolog, és az is nagyon király, hogy így hagyja ott a Liverpoolt. Én nekem ez volt az első gondolatom, hogy tényleg top állapotban van a csapat, és nagyon jó a játékos keret, nagyon jó a játékos állomány, és nem is az van feltétlen, hogy nagyon az ő szájéze szerint vannak ezek a játékosok. Nyilván persze, hát úgy igazolták ezeket, de abszolút egy, például ha csak Szoboszlaira gondolunk, hát most, amit ő játszott vele, az teljesen más, mint amit eddig nagyon sokszor játszott. Szóval szerintem bőven van olyan edző, meg olyan stílus, amiben utána tud gondolkodni a Liverpool, és szóval nem egy lerohadt keret, nem az van, hogy nagyon specifikus. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó időpontban, és azon nagyon sokat gondolkoztam, hogy ez így mennyire volt okos döntés, hogy most ennyire még így januárban bejelentik ezt az egészet. Ez majd szerintem szezon után fog igazán kiderülni. Nem tudom, nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mikor jelentse be az ember. Én lehet, hogy így jobban a szezon vége fele még egy ilyen utolsó löketként tettem volna meg, de igazából ezzel annyira nem tudok vitatkozni, és majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredmény.
Szerintem jól döntöttek. Én azt érzem, hogy egy ekkora titkot nem lehet.
Nagyon nézt tartani, igen.
És innentől kezdve sokkal jobb az, hogyha szépen ezt így kirakták az asztalra, a saját módjukon, látszik, hogy készültek rá, át is gondolták valószínűleg nagyon sokszor, hogy hogyan lehetne a legjobban ezt lekommunikálni, és pontosan ez is történt. Tényleg maga ez az interjú, ami például Liverpoolnak a YouTube csatornájára került ki, ez már egy ilyen dolog, hogy ott abban szerintem Klopp elmond mindent, amit akar, és onnantól kezdve, majd, amikor az újságírók jönnek hozzá a kérdésekkel, akkor lényegében már csak vissza tud hivatkozni arra az interjúra, elmondja onnan az idevaló vonatkozó részleteket, és lényegében megvan a sztori, tud inkább a csapatra fókuszálni. Szóval szerintem egyébként ez egy jó húzás volt. Az is biztos, hogy nem csak a csapat, hanem maga ez a szezon is egy jó alkalom arra, hogy ez legyen. Igen. Ennek a sztorinak. Említettük már a Liga Kupa döntőt, amiben már ott van a Liverpool. A bajnokságban is nagyon jól állnak még az FA kupában is, és hát az Európa Ligában is, amit Klopp első szezonjában nem sikerült.
Igen, szóval... de jó esélyeik vannak. Tehát mondhatjuk, hogy a Liverpool a legesélyesebb csapat torony magasan az Európa Ligában, úgyhogy nagyon adja magát, hogy itt sok kupás szezonnal fog elbúcsúzni Liverpooltól. Úgyhogy ja, szerintem is nagyon sok minden adja magát. Nyilván abba belemenni, hogy most ez milyen hatás lesz a maga a csapat játékára, arra nagyon nehéz mit mondani, mert hát viszont igen, nem nagyon játszanék az Anfield-en ettől függetlenül csapatként, meg játékosként ebben az elkövetkező 4-5 hónapban.
Én nem nagyon tudom elképzelni egyébként, hogy rossz hatással legyen. Hogyha belegondolsz, azért itt a keret nagyja, az elég masszívan bírja a terhelést és a stressz helyzeteket. Itt, amikor a Liverpoolnak a Manchester City-vel kellett tartani a versenyt, az konkrétan azt jelentette, hogy fordulóról fordulóra meccs minden 90 percben plusz hosszabbításban a lehető legjobban kellett teljesíteniük, és minden 3 pont kellett, mert a tavaszi Manchester City-vel csak akkor tudtad tartani a lépést, hogyha megnyerted az összes meccsedet, és azt mondhatjuk, hogy a legtöbbször azért ez elég jól sült el. Nyilván nem lehetett minden szezonban legyőzni ezt a Manchester City-t, és voltak hullámvölgyek, de alapvetően szerintem nem lesz ez rájuk rossz hatással, sőt, akár extra motivációként is szolgálhat.
Így van. Na de, akkor beszéljünk egy kicsit itt a csapatainkról, mennyire rakunk be Liverpoolos játékost itt ennek hallatára, és hogy miket tervezem velük.
A Liverpoolos játékosok szerintem nagyon jónak ígérkeznek így a 25. fordulóra, viszont ott leveg fölöttük a 26-os, és én ezért félek jelenleg nagyon Liverpoolos játékost behozni, mert hát ha jól sakkozok, akkor is két cserém lesz arra, hogy a lehető legtöbb játékosom legyen a 26-os fordulóban, ami nagyon nehéznek ígérkezik így jelen pillanatban. Ezt már említettem korábban, hogy 5/6 játékosom nem lesz a két cseném előtt. Szóval én ott tartok, hogy emiatt egyenlőre annyira nem vonzanak a Liverpool játékosok, de nagyon senki más sem. City-seket jó lenne hozni, jelenleg csak egy City sem van, Foden.
KDB,
tekintve, hogy a 26-osban is van meccse, City-nek, jó opciónak tűnik emiatt szerintem. Viszont nehezen látom azt, hogy lehessen KDB-m, Salam és Haalandom is csapatban. Aztán nagy kérdés, hogy egyáltalán tényleg, ahogy említetted, lesz-e Haaland meg Salam. Mert ez nagyban felül tudja írni a terveinket. Én most konkrétan nem tudom még, hogy mit fogok cserélni, úgyhogy egyébként ezt kedden vesszük fel. Szóval nagyon sok kérdőjel van előttem. Két cserém van, szóval valamit muszáj lesz húznom, de gondolkozok.
Hát értem én. Hát én is ugyanígy vagyok ezzel. Nekem egy cserém van, én megtehetném, hogy égetem ezt a cserét, de egész egyszerűen nekem KDB tetszik, és én találtam egy módot arra, hogy mind a három játékos beférjen ebbe a csapatba, egy -4 árán, de azt úgy érzem, hogy ilyen három játékosért szerintem meg lehet tenni, főleg ha kell, itt megint csak szóba jön ez az eset, hogy ha kell nekem Salah Game Week 25-ösre, mert ez ugye nem annyira evidens. Innentől kezdve én arra jutottam, hogy KDB-t most ebbe a fordulóba nem behozni, az kicsit hibának érzem. Annak ellenére, hogy azért még mindig ott van ez, hogy most akkor ő kezdeni fog-e, már most berakja el Guardiola, viszont hosszú távon egész egyszerűen egy megkerülhetetlen piknek érzem, főleg itt a duplára a Citynek, meg úgy alapvetően most itt a City hengert kicsit érzem így elindulni, és annak mindenképpen KDB az egyik központi alakja, szóval nagyon úgy vagyok, hogy úgy nem annyira akarom behozni, de egész ez az észszerű húzás jelen pillanatban, én ezt szeretem számomra.
Főleg, hogy egy nagyon nagy durranásra készülsz egy 25-ösben, szerintem ez egy abszolút jó döntésnek ígérkezik. Azt érzem, hogy KDB jelen pillanatban egy túlértékelt pick.
Az biztos. Az biztos, így van.
Szóval sokkal-sokkal többet beszélünk róla, és sokkal több szó esik róla, mint amennyi van benne. Mondom ezt azért, mert hogyha nem lett volna ez az egész kihagyott ősz, én nem látom magam előtt, hogy most KDB 10 gólnál meg 10 asszisztnál járna, és hirtelen ő lenne ott a középpályások között az első név, vagy legalábbis Szalának a közelében lenne. Egyszerűen soha nem volt ilyen. Legutoljára szerintem egy 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt egy olyan szezonja, amikor megkerülhetetlen volt, bár akkor 9,5 millióra indult, szóval talán soha nem volt annyira olcsó, mint akkor. Nem annyira robbanékony egyszerűen. Azt látjuk, hogy a Citynek egész sok hazai meccse lesz, ami nem nagyon sok,
igen.
Számára. Szerintem sokkal jobb szokott lenni KDB, amikor otthon játszik a City, meg hát a City hajlamosabb is 3+ gólt lőni, amikor otthon vannak. Szóval ez mindenképpen mellette szól, és nem is akarom ugye venni, vagy kisebbíteni az érdemeit, mert hát láttuk, amikor visszatért, beállt, elképesztő volt, és egy elképesztő játékosról van szó. Viszont ő egyértelműen azon játékosok közé tartozik, akinek a skillsetje az nem helyezhető át egy az egybe, így az FPL-nek a pontrendszerébe, és a quality-e az nem kerül át 100%-ban így a pontokká.
Igen. Nem, hát itt a gólszerzés a kérdéses nála mindig, mert az asszisztok az mindig jön nála, tehát hogyha ő 38 meccses, akkor 20 pluszos asszisztal végez egy szezonban, az kérdés nélkül, tehát hogy abban nagyon vita nincsen. A gólok nagyon kérdések nála, hogy azok mennyire jönnek. Most ugye az utóbbi időben azért azt láttuk az előző szezonokban, hogy azért elég fönt repakolják Guardiola, ami azért nagyon jót tesz neki. Neki voltak olyan időszakai, amikor nagyon mélyre vissza kellett jönni, kicsit ilyen Madison vibe-ban, hogy így mindent ő csináljon, akkor azért azt ő is megsínylette, de hogyha ő elől van, és tényleg már csak az utolsó passzokat kell kiadni, meg a második hullámba érkezni, és 16-ról beverni, hát nem most az, hogy nincs nála jobb játékos, de így a futball történelemben nem láttam nála jobb játékost erre a helyzetre, szóval, és akkor mellette még ott van egy ilyen csatár, szóval ja, én nagyon úgy vagyok ezzel, hogy hozni fogom, de viszont a kapitányi karszalagot azt azért nem fogom rárakni, tehát egy 60 perces játékosra azért bármennyire is Burnley ellen játszanak hazai pályán, ezt az érdemet nem fogja megkapni tőlem.
Mennyire gondolod, hogy 60 perc, és mennyire félsz a cserétől?
Hát az azért benne van. Tehát, hogy nem számítok arra, hogy itt 60 percnél feltétlen többet fog kapni. Tehát ő még mindig a beépítési folyamat, hát nem tudom, közepén jár. És ezért például nagyon érdekes lesz, hogy ez Hollanddal hogy fogja megcsinálni Guardiola, mert most azért látjuk KDB-nél, hogy már lejátszott két, hát már 3 meccs volt, és egyiken sem kezdett, mindegyiken csak behozta csereként. Szóval ezt nyilván, mivel van egy Álvareze, ezt Hollandnál is nagyon simán meg tudja csinálni. Tehát ez nincs rákötelezve, főleg ilyen sorsolás mellett, hogy ő bedobja Hollandot a mély vízbe. És ráadásul Hollandnak is olyan sérülése volt, ami ilyen nagyon erősen pihentetős, meg a túlterhelés hatására jön elő. Szóval KDB-nél én most azért azt érzem, mert nagyon ezek a mondatok jöttek, de hát ezek nyilván átbaszások is lehetnek a Citynél, de azért most már azt érzem, hogy ő be fog kerülni a kezdőbe, de nem számítok feltétlenül 60 percnél többre. De 60 perc alatt is verhetnek 6-ot a Burnley-nek, szóval ez annyira most nálam nem számít. Na, de hát nálam Richarlison lesz a kapitány ettől függetlenül. Tehát amennyire nagyot húztam vele a United ellen, annyira szerintem ezt a Brentford ellen is ugyanaz a logika alapján nem érzem a problémát ebben. Én azt érzem, hogy igazából csak így mögém állnak emberek, és így megyünk együtt ezzel a Richarlison C-vel. Még a United ellen hülyének néztek, most már én vagyok a király.
Valahol tényleg ez történik. Én is erősen gondolkozok Richarlisonon, nekem ugye bár KDB-m valószínűleg nem lesz, Foden nem egy olyan játékos, akire ráraknám a kapitányi karszalagot, Saka szerintem most egy kicsit parkolóra pályára kerül így az 5-0 után, ahol szerintem azért többet vártunk.
De az annyira igaz, az nagyon igaz, meg így helyreállt a világrendje, hogy nem kapta meg ezt az asszisztot. Tudod, tehát amikor már kapsz 2 kamu asszisztot, akkor azért legyenek is eltörled. Tehát szerintem ez így, szegény Gabrielt ezt megbüntette a sors ezért, de ő legalább azért egy asszisztot kapott a gólya helyett, de Szakánál szerintem ez nagyon rendben volt.
Abszolút, nekem ezzel nincsen problémám, ettől függetlenül nyilván annak örülnék, hogyha minden egyes valódi assziszt jutalmazva lenne.
Persze, és nyilván.
Meg kamu asszisztokat. Pont most a Discordon így került szóba az, hogy tényleg van, akit érintett ez a Gabriel Saka, van, akit érintett a Solanke a korábban.
March.
Van, akit érintett March tavaly ősszel, van, akit érintett Ederson
Goldberg. Ez ilyen bingo.
Van olyan is, akit minden ilyen érintett. És ezért ez sok tud lenni egy idő után, főleg, hogyha mindig a rossz végén van az ember, ez nagyon meg tudja keseríteni a játék élményét, és erre nagyon oda kell figyelnie a játéknak, a készítőknek, magának a Fantasy Premier League-nek, hogy ne idegenítsenek el játékosokat, olyan embereket, akik szeretik ezt a játékot ilyenekkel, mert hát tényleg kár érte, mert alapvetően ez a játék nagyon szórakoztató tud lenni.
De azt tényleg esküszöm, nem értem. Tehát, hogy így ez hogy dől el? Ott van egy ember, ott van, és aki nem tudom, ott van a valami statisztikás ilyen helytartó, és akkor azt mondja, hogy hát igen, ez Gabriel gól volt, és akkor jobban nézegeti, érted, már megy a meccs 20 percet tovább, és akkor így, hú, bazd meg, ez lehet, hogy öngól volt. De aztán utána bazd meg a Ben Mee góljánál egyszerűen ott így föl sem merül az, hogy nem ment kapura, és bepattant, tök egyértelműen nem gól volt, azt meg megadják gólnak, és így nincs is ilyen újra gondolás. Szóval, hogy azt érzem, hogy nincs, nem értem. Tényleg nem értem. Tehát fogalmam sincs, hogy ez hogy működik egy ilyen szituációban.
Nekem a kérdéses szituációknál azt szokott eszembe jutni, hogy sokszor valamit ítélnek, akkor az bekerül, hogyha ott éppen középkezdésnél kiírják, hogy
öngól. Jó, az világos. Persze, valamit ki kell írni, igen.
Fél időre már tudjuk azt, hogy oké, ez akkor mégsem ez volt, vagy az volt, hanem XY. És akkor itt nem ez volt, egészen furcsa. Én annyit tudok, hogy például az Optánál ezeket a statisztikákat, és nem tudom, úgy elég triviális, de közben számomra mégis annyira meglepő volt. Ezeket amúgy emberek húzzák be, akkor amikor történik valami, akkor nyilván nem a százalékosokat, de az, hogy például ha van egy bedobás, akkor ott valaki ráklikkel egy gombra, hogy lett egy bedobás, és a nap végén újra ellenőrzik ezeket, újra átmennek, ezért fordulhat elő az, hogy a bónuszok változnak, mert leellenőrzik a saját munkájukat, és akkor felülírják, hogyha valamit elrontottak. Ez Gabriel is szerintem elég furcsa volt, és nem kéne, hogy ennyire bonyolult legyen, nem. De úgy néz ki, hogy még itt tartunk.
Kurvára nem. Tehát, hogy érted? Tehát itt még nem is arról volt szó, hogy védőről ment be, bazd meg, hanem a kapusról. Tényleg, én ennek így nagyon utána mennék, hogy ezt így miért, hogy, és így miért nem lehet ezzel foglalkozni. Mert egyébként, tehát érted, az a bajom ezzel, hogy az emberek, ugye van, akinek ez a munkája, hogy ebből él, hogy statisztikákkal, és kurvára nem mindegy, hogy most akkor az megadják-e a gólnak, vagy nem adják meg gólnak. Érted? Tehát lényegében a munkájukat így semmissé teszik. Tehát lehet itt XG-kről beszélgetni, de mindig azért gólban méred a dolgokat. Tehát,
számomra a legnagyobb probléma az a transzparencia hiánya az FPL részéről. Szerintem kijöttek azzal, hogy nyilván a szabályok miatt nem lett ez megváltoztatva, ami fel.
Az világos, azzal nincsen baj, igen.
Viszont amit én szeretnék látni az, hogy ne csak az Optára hivatkozzanak adott esetben, hogy ők ezt mondták, és akkor nem gól. Ez picit olyan nekem, mint amikor a gólvonal technológia nem jelzett be az asztalon a Sheffielden, és akkor a VAR azt mondta, hogy hát a gólvonal technológia nem jelzett be.
Igen.
És hiába látták, hogy gól, akkor nem írjuk felül. Nekem azt kéne, hogy ha kétes az eset, akkor ne csak annyit mondjanak, hogy mert az Opta ezt mondta, vagy bármi esetben, hanem akkor magyarázzák meg, hogy mi miért van, hogyha valamit megadnak gólnak, akkor mondják meg, hogy ez azért lett gól, mert bár bereért a játékos, de amúgy is kapura tartott volna. Uh-huh. És akkor ennyivel le lehet zárni egy ilyen helyzetet. Egy másik szituációban ez azért lett gólpassz, mert úgy ítéltük meg, hogy alapból is felé tartott volna a labda. Egy harmadikban pedig egy harmadik magyarázat, és a kétes eseteknél egy-két mondattal mondják el nekünk, hogy miért történt. Lehet, hogy néha be fognak nézni valamit, akkor utána abból meg lehet tanulni, és lehet jobb.
Így van. Na mindegy, szóval annyira ennek mondjuk nincs köze a kapitány választáshoz, de azért mindenképp szerintem érdemes volt róla beszélni. Te végül nem.
Olyan kapitányt, akinek a gólját nem fogják megadni. Kivéve, hogyha lő egy másik gólt, és ad egy gólpaszt, meg nem kap gólt az a meccsen.
Igen, meg lehet tenni. Ez egy, lehet egy ilyen challenge, egy külön challenge, ami nem tudom mi jár. De ja, hát jó van, jövünk még szerintem a héten. Jók legyetek, sziasztok!
Na pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a Footballkrész sponsor webáruházat. Footballkrész. Fanatikusoktól fanatikusoknak.